Jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk elején a 133. zsoltárunk első versét énekeljük együtt. Foglaljuk el a helyünket, és énekeljünk tovább. A 254. dicséretünket keressük meg. 254. énekünk első 5 verszakát énekeljük, magasztaljuk Urunkat ez ének szavaival. a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt az élő Isten beszédére, amely most Hósás próféta könyvéből hangzik hozzánk, a 8. fejezetből a következőképpen. Kürtöt a szádhoz, sasként tör az ellenség az úrházára, mert megszegték szövetségemet, elleneszegültek utasításaimnak. Kiállt majd hozzám Izrael, Istenem, mi ismerünk téged. Elvetette Izrael a jót, ellenség üldözi majd. Királyt választottak, de nélkülem, és vezért, akit nem ismerek el. Ezüstjükből és aranyukból bálványokat készítettek, de csak romlásukra. Félredobom borjúdat, Samária, haragra gyulladtam miatta. Nem maradhat ez soká büntetés nélkül. Izraelből való ez, mesterember csinálta, nem Isten ez. Bizony ízdé porrá törik Samária borjúja. Ha szelet vetnek, vihar daratnak. A gabona nem hoz kalászt, nem lesz belőle liszt, vagy ha lesz is, idegenek emésztik föl. Elpusztítják Izraelt. Olyan a népek között, mint egy értéktelen tárgy. Hiszen ők Asszíriába jártak, mint a kóborló vadszamár. Efraim szeretőket bérelt. Ha bért fizetnek is a népeknek, én majd összegyűjtöm őket. Kis időre megszabadulnak a fejedelmek királyának terhétől. Sok oltárt épített Efraim vétkesen. Ezek az oltárok vitték őt vétekbe. Előírhatok nekik ezernyi törvényt. Azt gondolják, nem tartozik rájuk. Szeretik a véres áldozatot, bemutatják az áldozati húst, azután megeszik. De nem is fogadja tőlük kedvesen az Úr. Nem feledkezik meg bűnükről, megbünteti őket vétkeik miatt. Vissza fognak térni Egyiptomba. Izrael elfelejtette alkotóját, palotákat épített. Júda pedig sok erős várost épített. De tüzet bocsátok városaira, és megemészti palotáit. A mi Úrunk Istenünk tegye áldottá igéjének hallgatását, most helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálás szívvel köszönjük neked, hogy itt lehetünk a házadban. Köszönjük neked, hogy hallgathatjuk szavadat. Olyan jó, hogy azt is kérhetjük tőled, szent lelkedet, árasz ki ránk, és szent lelked tegye meg azt velünk, hogy valóban meg is halljuk szavadat, meg is értsük azt, befogadhassuk, hogy ahhoz igazodhassunk. Urunk, most különös képen is sok minden akadályozhatná a te szabad meghallását, befogadását. Ha csak erre a melegre gondolunk, amelyben érezzük azt, hogy sokkal nehezebben megy, míg a koncentrálás is, sokkal hamarabb elkalandoznak a gondolataink, amikor terhünkre van még talán a figyelés is. Urunk, most azért imádkozunk, hogy semmi ne vonhassa el a figyelmünket rólad. Szent lelked által te ezt megteheted. Bárcsak őszinte lenne a vágy a szívünkben, bárcsak úgy vágyakoznánk ígédre, az élő vízre, mint ahogyan az a bizonyos szarvas, amelyet a zsoltáros emleget, vágyakozik az üdítő, éltető, friss vízre, hogy szomjúhoznánk a te szavadat. Urunk, imádkozunk azért, hogy áld meg számunkra ezt az órát, amelyet itt tölthetünk veled, hogy találkozásunk lehessen igazán. hogy ebben a találkozásban felüdülhessünk. Jézus Krisztus, a Te egyszülött fiad érdeméért kérünk, könyörülj meg rajtunk, és add a Te áldásodat ránk. Amen. Készüljünk Isten üzenetének hallgatására a 168. dicséretünk 3. és 4. verszakainak éneklésével. Fennállva hallgassuk meg Isten beszédét. Először a Hoseás könyve 8. fejezetéből hangzik hozzánk tehát az előbb olvasott ige szakasz egy verse. Ha szelet vetnek, vihart aratnak. Ezen kívül pedig Pál apostolnak a Galatákhoz írott leveléből az 5. fejezet 22. verséből hangzik hozzánk Isten beszéde a következőképpen. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és mértékletesség. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket most. Ha szelet vetnek, vihart aratnak. Hallottuk Hóseás próféta könyvéből, és ez a bibliai vers közmondássá vált, aki szelet vet, vihart arat. Bizonyára hallottuk, ismerjük. És nyilván azért lett ennyire közismert, mert igazságát nem csak egy-egy személy tapasztalta meg, hanem az egymást követő nemzedékekben sokan. Feljogosít-e azonban akkor ez bennünket arra, hogy annak, aki éppen viharban van, oda dörgöljük az óra alá. Azért van vihar, mert szelet vetettél. Lehetünk-e minden további nélkül így igazságosztók? Még hogyha valljuk be, ez nekünk olyan könnyen megy is. És talán pontosan ezért, mert könnyen megy, érdemes ezen a mai istentiszteleten egy kicsit elgondolkoznunk ezen. Eszembe jutott készülésem közben az az illető, aki fiatal rokona halállal végződő balesetét nem tudta földolgozni. Keserűen panaszolta, hogy milyen vigasztalásokat, vagy talán úgy kellene inkább fogalmaznom, hogy úgymond vigasztalásokat kapott, hogy miket mondtak neki, amikor a bánatát a szívében hordozta. Neki már jó ott, ahol van, és ehhez hasonlókat. És hogy arra kellett gondolnom, hogy valóban mi keresztjének is nem egyszer valahogy így csípőből vigasztalunk. De olyan is az. Merjük már végre beismerni, hogy nem tudjuk mindenre a választ. Még akkor sem, hogyha Jézus Krisztus követőjeként azt tapasztalhatjuk, azt élhetjük át, hogy Isten egyre több mindent világossá tesz számunkra. Hogy olyan összefüggéseket, felismeréseket megláthatunk és juthatunk el olyan felismerésekre, amelyeket egyébként nem tudnánk kibogozni, nem tudnánk megérteni. És amit Isten vezetéséből, igéjéből, Szent Lelke által megértünk, azt valóban, akkor, amikor arra szükség van, adjuk is tovább. De milyen jó lenne, ha csendbe tudnánk maradni olyankor, amikor valójában nincs mit mondanunk, csak azért mondunk valamit. Nehogy ez a másik azt gondolja, hogy na hát, nem is tudja a választ. És azt gondolom, különösen így van ez, olyan esetekben, amelyekre olyan nagyon ül ez a mondás, hogy aki szelet vet, az vihart arat. Mert olyan szívesen oda mondogatjuk mi egymásnak azt, hogy hát te vagy az oka, vihar van körülötted. Hát lásd már be, ismerd már be, hogy te okoztad. De vajon tudunk-e olyat mondani, ami igazán segítség számára ott a viharban, amellyel a vihar feldolgozásában tudunk segíteni, a kivezető utat tudjuk neki megmutatni. A rádióban szerdánként hallható református félóra egyik májusi adásában két könyvet mutattak be. Az egyik könyv az öregségről szólt. Ketten írták ezt a könyvet. Az egyik szerzője az már úgy körülbelül 90 éves. Isten tehát gazdagon megáldotta őt hosszú élettel. A másik szerzője pedig saját bevallása szerint túl van élete felén. És igazából ketten beszélgetnek, és a rádiós műsornak a szerkesztője megkérdezte a fiatalabbikat, hogy milyen érzés volt egy idős emberrel beszélgetni. És a válasz valahogy így hangzott, vele nagyon jó volt beszélgetni, két ok miatt is. Az egyik az az, mert olyan őszintének látszott az az öröm, ahogyan ott ült. És itt arra utalt, azt kell ehhez elmondanom, hogy megértsük, hogy gyakorlatilag ennek a 90 éves idős férfinak már csak fél tüdeje van. És egy oxigén szondán van, ami pedig azzal jár, hogy egy kb. 7 méteres körzetben tud csak mozogni. Ez az ott ül, tehát azt jelenti. És örömmel tud ott ülni. A másik pedig, amit ez a fiatalabbik beszélgetőtárs megfogalmazott, hogy miért jó vele beszélgetni, azért, mert szabadságot adott neki arra nézve, hogy elhiszi-e, elfogadja-e, amit mond. És így folytatta, nagyon ritkán szoktam érezni emberekkel kapcsolatban, hogy ennyire szabadon hagyják az embert, és még mondanak is valamit. Mert vagy az van, hogy mondanak, de választás elé állítanak, vagy nem mondanak semmit. Nagyon ritka, hogy valaki tartalmasat tud mondani, és választhatod ezt. De ha nem választod, akkor is ugyanúgy szeretlek. Tartalmasat mondani, és ugyanakkor szeretetben szabadságot biztosítani a másiknak. Azt hiszem, hogy ez csodálatos művészet, amelyet jó lenne elsajátítani. De hogy hogyan is lehetséges ez, ahhoz most először egy kicsit annak kell utána járnunk, hogy itt a Bibliában, az igének az összefüggésében mit jelent ez, hogy szelet vetnek, vihart aratnak. Hallottuk a Hósás könyvéből felolvasott fejezetnek a végéről Istennek ezt a panaszát Izraellel kapcsolatban, hogy elfelejtette alkotóját, Izrael. És ez a szó, hogy elfelejtette, így is visszaadható, hogy Izrael félretette Istenét. Ott van vele talán egy házban, de félretette, mint valami tárgyat, hogy ne legyen szem előtt. Hogyan történt ez? Mindaz, amit most elmondok erre válaszként, lehet, hogy úgy tűnik számunkra, hogy ez Izrael történelme, és bennünket olyan nagyon nem érdekel, különösen egy ilyen meleg napon, de miközben hallgatjuk, aközben rádöbbenhetünk, hogy mennyi hasonlóság van az akkori kor és a mostani között. Ilyen füllel próbáljuk meghallgatni. Hogyan történt tehát ott akkor ez, hogy Izrael félretette Istenét? Akkor kezdődött ez, amikor az ország kettészakadása után az északi országrész királya nem akarta azt, hogy az emberek az ő ország részéből délre járjanak a jeruzsálemi templomba Isten tiszteletre. És ezért épített két szentét fenn északon, Bételben és Dánban. Ezekben pedig felállította két borjú formát, és ezeket Istenként imádták. Ráadásul ilyeneket mondtak, rámutatva ezekre a borjú formákra, hogy íme Izrael, ezek a te istenéd. Ez hozott ki téged Egyiptomból. Nem beszélve arról, hogy egyszer már az aranyborjú miatt igazán gond volt. Akkor, amikor Isten népe a törvényt kapta, ott voltak a Sínai hegynél, és nem győzték várni le Mózest, és akkor is egy aranyborjút készítettek el. És most gyakorlatilag ez ismétlődik. Nem döbbenetes? Hogy világosan tudhatták, mi Isten akarata, mi az, ami Istennek tetszik, hogy már akkor is vétkeztek ellene, amikor azt az aranyborjút elkészítették. Ennek ellenére újra elkészülnek ezek az aranyborjuk. Csókolgatják ezeket a borjukat, amelyekért az ötvösnek, aki készítette őket, fizette. És erre mondják azt, hogy ez az Isten. Miközben ők nem Isten tagadók. Legalábbis ezt gondolták magukról. Ők az Isten népe, ők az Urat tisztelik. Nos, hallottuk itt a felolvasott részből is, hogy erre mondja Isten azt, hogy ilyen tisztelet nekem nem kell. És ez azt jelenti, hogy elszakadtak tőle. Kezdődött tehát az Isten félretétele a borjukkal. Folytatódott azzal, hogy a korszellemnek engedve a környék legnépszerűbb bálványát, a Baált kezdték tisztelni. És folytatódott azzal, hogy megvonva a bizalmukat Istentől, a környező nagyhatalmaktól kezdték el várni a boldogulásukat, a fellendülésüket. Hol egy nagy keleti blokkhoz csatlakoztak, és attól várták a segítséget, hol pedig egy nyugati blokkhoz, annak udvaroltak, még ajándékokat is adtak, ezt is hallottuk a felolvasott ige szakasztól. Hol Asszíriától, hol pedig Egyiptomtól remélték a segítséget. A végén pedig már oda silányult ez a hitetlenség, hogy saját magukban kezdtek el bízni. Hogy azt mondták, nem kell nekünk senkihez csatlakoznunk. Isten így panaszolta ezt, bizony a magad tetteiben és sok harcosodban bíztál. Azt gondolták, hogy majd a katonai erő, igen, az megsegít bennünket. Egyre jobban távolodtak tehát Istentől, és egyre nevetségesebb dolgokban bíztak. Pedig mindeközben Isten folyamatosan küldött hozzájuk prófétákat, küldte az ő szolgáit, akik hívogatták vissza az embereket Istenhez. Csak hogy ezekre a prófétákra ilyeneket mondtak, hogy ti eszelősek vagytok, bolondok vagytok, és bolondok lennénk mi magunk is, ha rátok hallgatnánk. És a 9. részben így olvashatjuk, ezt mondja az Úr, majd megtudja Izrael az ítéletkor, hogy bolond-e a próféta, eszelős-e a lélek embere. Ez is tulajdonképpen ugyanígy van ma is. Hiszen aki Isten igéjét valóban komolyan akarja venni, aki Istent valóban Úrnak tartja, és neki engedelmeskedik, arra hányszor mondják azt, hogy bigott, meg maradi, vagy esetleg azt mondják, hogy ünneprontó, mert leleplez adott esetben gazságokat, mert megmondja esetleg az ismerősnek, a barátnak azt, hogy amit cselekszik, az nem helyén való. És itt gondolhatunk az Új Szövetségből Keresztelő János történetére, aki megmondta az akkori uralkodónak azt, hogy nem helyes a te viszonyod a sógornőddel. A hitbeli hanyatlást mindig erkölcsi hanyatlás követi. Az Istentől való eltávolodást követik a közönséges erkölcsi bűnök, amelyek pedig átszövik és megfertőzik az egész társadalmat. Korruptak a vezetők. Meg lehet vesztegetni bárkit. Harácsolnak azok, akiket azért tettek a nép élére, hogy a nép javán munkálkodjanak. Erről is olvashatunk itt Hóseás könyvében. Magukat szedik meg, és nem a nép érdeke van a szemük előtt. De megint csak a mostani életünkből is ismerősek az elmúlt évek eseményei is eszünkbe juthatnak, és mindazok, amik most lepleződnek le itt országunkban. Tönkre mennek a házasságok, szétesnek a családok. És figyeljük csak meg, hogy szó szerint ma is mennyire érvényesek az ilyesmik, esküdöznek és hazudoznak. Ölnek, lopnak, paráználkodnak, betörnek, vérontás, vérontás ér. Az égi madarak is elpusztulnak, míg a tenger halai is halomra pusztulnak. Hóseás könyvéből olvastam ezeket a sorokat. De hát nem hallunk híreket manapság is arról, hogy értékes védett madarak hogyan pusztulnak, elpusztítják el őket, hogy milyen károkat okoz a kiömlött olaj és gáz a tengerek élővilágában. És oly nehezen látjuk be azt, hogy a magunk önző, harácsoló, jövőre nem gondoló, végzetesen felelőtlen bűnösségünk okozza ezeket. Izrael félretette Istent. És valami nagyon döbbeneteset olvashatunk itt még Izraelről. Félretette Istent, és olyan a népek között, mint egy értéktelen tárgy. Nem túlzok szerintem, hogyha ezt úgy fogalmazom meg, ha Isten népe félreteszi Istent, őt is félreteszik. Érdemes ezen nekünk elgondolkoznunk. Tartalmasat mondani, és szeretettel mondani, tudunk ilyet? És ha nem tudunk, akkor vajon miért van? Nagyon szomorú lenne, hogyha itt kellene befejeznem az igehirdetést. De olyan csodálatos, hogy a Szentírás nem csak Hóseás könyvéből áll, és nem csak a próféták könyvéből, hanem vannak ott evangéliumok, és vannak ott Páli levelek is, ott van többek között a Galatákhoz írott levél is, amelyből pedig hallottuk ezt az igeverset, hogy a Szentlélek gyümölcse az mi. Hogy egyáltalán van ilyen, hogy Szentlélek gyümölcse. Nem szeretnénk keresztényként is értéktelen tárgy lenni. Szeretnénk valóban tudni tartalmasat mondani egymásnak. Akkor erre van igazából szükségünk. A Szentlélek gyümölcsére. Arra, hogy egyáltalán az Isten szent lelke újjászülhessen bennünket. A Biblia más összefüggésben is beszél a szélről, nem csak így, mint ahogy itt olvastuk Hóseás könyvében, hogyha szelet vetnek, vihart aratnak. János evangéliuma a 3. fejezetében olvashatunk egy beszélgetést, amely Jézus Krisztus között és korának egyik vezető zsidó embere között zajlott. Nikodémusnak hívták ezt az embert, farizeus volt. És ott abban a beszélgetésben hangzott el Jézus Krisztus szájából az, hogy szükség néktek újonnan születni. Azaz, szükség van arra, hogy az Isten szent lelke elkezdhessen bennünk valami egészen újat. Mi nem tudunk csak úgy magunktól megjobbulni. De ez az evangélium azt jelenti, hogy lehetőség van arra, hogy mindenestől megváltozzunk. Alapvetően megváltozzunk, és annak a gyümölcsei pedig az életünkben szépen, folyamatosan be fognak élelődni. És ez a lélek gyümölcse. Azt mondja tehát abban a beszélgetésben Jézus, hogy újonnan kell születnünk, majd pedig így folytatja, a szél arra fúj, amerre akar. Hallod a zúgását, de nem tudod honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Miben hasonlít a szél a Szentlélekhez? Én most csak egyet emelek ki a hasonlóságok közül, az, hogy a szél is láthatatlan. Csak a hatását érezzük, a munkáját tapasztalhatjuk. Ugyanígy az Isten szent lelke is láthatatlan, de a munkáját azt megtapasztalhatjuk saját és egymás életében. Ilyenekben, mint amiről Pál apostol ír, szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Ez a szeretet, amely a Szentlélek gyümölcse, képes arra például, hogy igazán szabadságot adjon a másik embernek. Gondoljunk csak vissza az igehirdetés elején emlegetett beszélgetésre. Ez a szeretet készített egyáltalán bennünket arra, hogy ne a magunk életét éljük, hogy ne magunknak éljünk csupán, hanem észrevegyük a másik embert is, és oda tudjunk lépni hozzá. És a Szentlélektől kaphatjuk meg a szükséges mondani valót is, hogy valóban tartalmasat tudjunk mondani. Ne csak járjon a szájunk, bocsánat a kifejezésért, hanem mondjunk is valamit. És erre a Szent és Mindenható Úrtól kapott és hitelesen hirdetett szóra viszont biztos, hogy sokan várnak. Vajon megkapják-e tőlünk? De ahhoz, hogy ilyen hiteles szót tudjunk mondani, le kell számolnunk a gyönge kereszténységünkkel. Gyönge a kereszténységünk azért, mert valljuk be, hogy sokféle álszentséggel terhelt. Azaz nem teljes, és nem maradandó bennünk a tisztaság utáni vágy, és a tisztaságot megtartani akaró akarat. Csak akkor válhat a mi kereszténységünk erőssé, hogyha a Szentisten tisztító jelenlétében lefoszlik rólunk minden álszentség, és bejárjuk a megszentelődés állomásait. Isten most erre hív bennünket, bárcsak engednénk, hogy tovább vihessen bennünket, és bárcsak engednénk, hogy valóban olyanná formálhasson, akinek a jelenléte üdítő környezete számára. 463. dicséretünket keressük meg, és kérjük énekszóval is. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. 463. dicséretünk első verszakát énekeljük tehát. Bocsáss meg nekünk azt, hogy olyan nehezen akarjuk bevallani, hogy mi zúdítottuk magunkra azt a sok rosszat, azt a sok bajt, melyektől szenvedünk gyakorlatilag nap mint nap. Bocsásd meg, hogy nem akarjuk igazán elfogadni azt, amiről pedig a Szentírás beszél, hogy te eredetileg mindent jónak teremtettél. Csak mi emberek vagyunk azok, akik azzal, hogy hátat fordítottunk neked, tönkretettük ezt a világot is, amelyet tulajdonképpen adtál nekünk. Bölcsőnek ezt a földet, amelyen helyet készítettél nekünk. És mi vagyunk azok, akik miatt a kapcsolataink sem olyanok, amilyeneket pedig úgy szeretnénk, hogy valóban szeretetteljesek legyenek. Urunk, bocsásd meg, hogy olyan nehezen tudunk igazat adni neked, mint abban, amit elénk adtál a Szentírásban. Köszönjük azonban azt is, hogy még a mi kétségeinket, a mi kérdéseinket is el lehet neked mondani. Ezt is, hogy bizony nem egyszer van még bennünk, talán lázadás is. Köszönjük, Urunk, hogy Te azt is világossá tetted igédben, hogy amit válsz tőlünk, az az őszintesség. Elsősorban ezt szeretnéd, hogy valóban azt mondjuk el neked imádságban, ami bennünk van, amit gondolunk, amit érzünk. Így adjunk számot a hiányainkról is. Így adjunk számot még a magunkkal kapcsolatos kételjeinkről is, vívódásainkról is. Urunk, úgy kérünk, add szent lelkedet ehhez is, hogy merjünk bizalommal és őszintén fordulni hozzád, és így beszélni meg veled mindent. És köszönjük, Urunk, hogyha erre készek vagyunk, ha erre ott van bennünk a vágy, a törekvés, és hogyha így napról napra megmarad veled ez a beszélgetős kapcsolat, akkor Te pont ebben a kapcsolatban, ebben a folyamatban végzed azt, amiről az evangélium szól, amit most is hallhattunk, hogy Te lelked által kész vagy újjászülni bennünket, és kész vagy utána a megszentelődést munkálni bennünk. Köszönjük, hogy ez azt jelenti, hogy magához, Jézus Krisztushoz válhatunk hasonlókká. Köszönjük, hogy ez azt jelenti, hogy bár újra és újra szembe találkozunk az, aki szelet vett, vihart arat törvényszerűségével, de hogyha mi a Te lelkednek engedünk, akkor egy másfajta rend, másfajta törvényszerűség is életbe lép. És köszönjük, hogy ez erősebb, ez hatalmasabb. Kérünk Téged, könyörülj meg abban is rajtunk, hogy merjük egészen alárendelni magunkat a Te lelked munkájának, hatásának. Hadd fújhasson a Te szent lelked szele szabadon, és tisztíthassa az életünket, szentelhesse meg azt. Hadd tudjunk mi valóban olyat mondani egymásnak, amitől a másik lelke gyógyul. Hadd tudjunk mi igazán szeretettel fordulni egymáshoz. Imádkozunk hozzád, Urunk, most a betegjeinkért, azokért, akik különféle nehézségekkel küzdködnek, hogy ők is terheiket elé tudják vinni, át tudják adni neked. Imádkozunk hozzád azokért is, akiknek az elmúlt napokban kellett megállnunk szerettük ravatala mellett. Arra kérünk, áld meg őket is, gyógyító szereteteddel, vigasztald őket, áraszt békességedet szívükbe. Imádkozunk hozzád, Urunk, egész népünkért, népünk megtéréséért, hozzád való fordulásáért, hogy végre mindnyájan neked tudjunk igazat adni, és elfogadhassuk azt a rendet, amely a megtartó rend, a Te rendedet. Jézus Krisztusért kérünk Téged, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Ámen. Együtt imádkozzuk most a mi Úrunk Jézus Krisztusunktól tanult imád.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nekünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.
A hirdetéseket hallgassuk még meg, most Isten tisztelet után, ahogyan az egy héttel ezelőtt is elhangzott, ima óra lesz lent a gyülekezeti helyiségünkben, hívjuk és várjuk a testvéreket. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttünket tartjuk, csütörtökön 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaóránk lesz, pénteken 6 órai kezdettel ifjúsági bibliaóra, illetve 7-8 órai kezdettel pedig a bibliakörünk lesz. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet, ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségünkben gyermek istentisztelet is lesz. Isten iránti hálával gondolok vissza az elmúlt napok evangelizációs alkalmaira, melyeket a Kamara Erdély idősek otthonában tarthattunk. Hordozzuk, arra kérem a testvéreket, az ottani időseket is imádságainkban, mert nagyon nagy szükségük van erre. Hívjuk és várjuk a testvéreket gyülekezeti kirándulásunkra, amelynek a helyszíne Makkos Mária lesz, és az időpontja 19-e, tehát szombat. Délután 3 órakor lesz a gyülekező a Domb utcai játszótéren, tehát a rendőrség mellett. És körülbelül este 8 óra körül fogunk visszajönni, vagy visszaérni. Enni, innivalót, illetve aki szalonnát szeretne sütni, vagy ehhez hasonlókat, azt kérjük, hogy mindenki hozzon magával, és szeretnénk ott úgy együtt lenni, hogy gyermekek, fiatalok játszhatnak, mi felnőttek pedig egy kicsit beszélgethetünk, együtt lehetünk kötetlen formában is. Tehát szombaton délután 3 órakor lesz a találkozó a Domb utcai játszótéren, gyalog megyünk át, de természetesen arra is lehetőség van, hogy kocsival jöjjön át az, aki nem tud, vagy nem akar gyalog, kocsival tegye meg ezt az utat. Nyári gyülekezeti csendesetünkre is hívogatjuk még a testvéreket, amelynek az időpontja július 5-től 11-ig terjedő hét, és a Zirc közelében Pénzesgyűrön leszünk egy panzióban. Ezek a csendesetek mindig alkalmasak arra, hogy fizikailag is, de lelkileg is valóban megpihenhessünk és felüdülhessünk. Az elmúlt héten meg kellett állnunk Ravatal mellett is. Tóth Ferenctől búcsúztunk, aki 1924. május 10-én Fényeslitkén született, és ezesztendő június 1-én Budaörsön hunyt el. A gyászló családtagjainak most is Istentől kívánunk békességet és erőt. Végül az adakozás lehetőségét hirdetem, tudjuk, hogy Isten szereti és gazdagon megáldja a jókedvű adakozókat. Most pedig a 199. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el mind a 4 verszakával, a 4. majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.